Nyolcadik fejezet. Szemtől szemben amazokkal. Ariel! Kiáltotta végre Lars.
Ariel!
Don megperdült. A nagy rák eltűnt valahol a téren. Nem, még látták a fiúk, amint lassan mendegélt a szökőkút romjai mellett.
Ez Ariel volt!
Nyögte Don. Lars még a félhomályban is látta, hogy a fiú arca elszürkült a rémülettől. De ő maga sem volt sokkal jobb állapotban. Érezte, égnek áll a haja, és furcsa szorongó érzése támadt. Az előbbi nyugodt légkör, mint egy varázsütése eltűnt.
Ez egy idegen lény volt, dadogta végül.
Vagy robot,
tette hozzá reménykedve Don. Lassan magához tért.
De honnan ismeri Ariel nevét? Mi történhetett a fiúval?
Don kiáltása kétségbe esetten csendült. Lars is szeretett volna hozzátenni még valamit, de...
Mi ez?
Kapta fel a fejét.
Te is hallod, Don?
Don apatikusan nézett maga elé. Halkan válaszolta.
Semmit sem hallok. Ez nagy ütés volt, Lars. Ha belegondolok, hogy Ariel amazok kezébe került, és ki tudja, mit csináltak vele.
És ha ez egyben Ariel is volt,
suttogta Lars.
Ha amazok valahogy elvarázsolták, elváltoztatták a fiút, varázslatok nincsenek,
idegeskedett Don.
De a rák mégis Ariel nevét írta le.
Lars makacsul hajtogatta a magáét. Határozatlanul álltak. Fejük felett ragyogtak a reflektorok. Már minden fényben úszott. A kis rákok eltűntek. Ariel nyúlós tehetetlenségéből igyekszik szabadulni. Valami történt, de még nem tudja mi. Az iménti erőfeszítés megviselte. Teljesen kimerült, de most pihen. Meleg, jó érzés ömlik el tudatában, semmi sem fáj. A gondolatok is visszatérnek agyába, egyelőre lopakodva, helyzetjelzések csupán, teste idegvégződései küldik neuron jelentéseiket. Fekszem valahol, tudja meg ebből Ariel. Érzem mind a négy végtagomat. Tisztul a kép. Egyelőre csak bennem. Szememet még nem tudom kinyitni. Mi történt az előbb? Mint a rossz álom. Fekete bizonytalanságban harcoltam ismeretlen békjókkal. Lehet, hogy kiszabadultam? Erőt vesz magán, és megpróbálja lassan, nagyon lassan kinyitni a szemét. A téren egyetlen szempillantás alatt megváltozik minden. A reflektorok fénye színesre vált. Világos zöld, kék, piros, aranysárga fények villóznak. Mint nem régen, egyik este a színes villanások a kupola alatt. És ez a furcsa hang. Zene. És mégsem az. Minden irányból egyszerre hallatszik, eleinte halk, aztán egyre hangosabb. Emelkedő hangok. De mielőtt felkapaszkodnának magasabbra, ismét lesüllyednek. Számtalan reflektor gyullad ki, vakító a fény. A hangokból zene lesz. Lassú, ünnepélyes, felemelő zene. A fiúk csak állnak. Ösztönösen közelebb húzódnak egymáshoz. Semmit sem értenek a dologból. A fények és a zene elkábítja őket. Hol erre, hol arra fordulnak. Arcukon színes fények csillognak. Újabb megpróbáltatásoktól félnek. A város most egészen másképpen néz ki, mint eddig bármikor. A rohanó színes fények furcsa árnyékokat vetnek a házakra. Minden villózik. Belefájdul, káprázó szemük. Fülükben dübörög a zene. Aztán hirtelen megszakad a hang. Ugyanabban a másodpercben megállnak a fénysugarak, táncuk megszakad. Elmerevedett fekete árnyak az aszfalton, a falakon. A világ szinte megszűnt létezni. Iszonyú csend és mozdulatlanság uralkodik a hatalmas kupola alatt. Don és Lars hallják egymást lihegését. De szólni nem tudnak, mert a pillanatnyi jeges csendet egy hang töri meg. Erős, nyugodt férfi hang árad szét, végig az egész város felett.
Lars és Don, kövessétek a nagy rákot! Kövessétek a nagy rákot!
Félig Kábultan indultak el. Az események valósággal letaglózták őket, lábaik nehezen engedelmeskedtek. Botladoztak a ragyogó napfényben, feltört aszfaldarabok romok között. Don egyre több patkány pillantott meg. Úgy látszik, a kis rákok eltűnése után azonnal visszamerészkedtek az utcákra. Apró zöld szemek csillantak a házak árnyékaiban. Lars ment elől, tekintetével a nagy rákot kereste. A lomha, imbolygó mozgású lény ott baktatott előttük. Ha a fiúk gyorsítottak, ő is gyorsabban szedte vékony lábait. Ha lassítottak, ő is lassabban ment. Don mondott is valamit, érthetetlenül mormolva. Lars nem értette, így teltek a percek. A fiúk csak mentek előre az utcákon, és olyan furcsán érezték magukat, mintha lázasak lennének. A rák átvágott egy téren. Nyílegyenesen haladt egy sötét ház felé. A reflektorok közül sok kialudt már. Lars ebből sejtette, közelednek céljukhoz. A fiúk nem szóltak egymáshoz. Az események olyan valószerűtlennek tűntek, akár egy álom, és gyorsan peregtek egymás után. Mit is mondhattak volna? Most, a máskor, mindig élénk Don sem tudott szólni, valami szorongatta a torkát. Lars közben arra gondolt, az a hang az előbb. Az a valaki teljesen úgy beszélt, mint egy ember. Abból a hangból nem lehetett izgalmat kiérezni. Valahogy nagyon természetesnek tűnt. Magától értetődően közölte parancsait, nevükön szólította őket. Lehetséges lenne, hogy... Nem volt ideje tovább töprengeni. A rák bement az egyik épület szélese tárt kapuján. Donnak furcsán ismerősnek tűnt a környék. A sötétség miatt kialudtak már a reflektorok, csak akkor ismerte fel, mikor a küszöbre tették a lábukat. A rozsdavörös ház volt az, ahová aznap reggel hiába próbáltak behatolni, csak a folyosókra jutottak. Most nyitva a kapu! Suttogta Lars. A reflektorok azonban kihunytak. A rák eltűnt a sötét kapuajban. Don megtorpant. Visszanézett. Lanita most megint úgy nézett ki, mint eddig esténként. Itt-ott égett csak egy-egy árva fény, a házak sötétbe burkolóztak. A kupola homályosan borult a néptelen város fölé. És csend volt. Bajós, néma csend.
Menjünk be!
Mondta Don. Egymásra néztek.
Nincs választásunk. Az egész város az ő kezükben van.
Felelte Lars.
Így legalább megtudunk valamit. Talán végre kiderül, mi történik itt.
Legfőbb ideje,
morogta Don, és elsőként lépte át a küszöböt. A kapu mögött kopott, piszkos folyosóra jutottak. Ha régebben be is tudtak volna hatolni ide, bizony eszükbe sem jutott volna a látottak alapján arra gyanakodni, hogy itt rejtőzhet amazok támaszpontja. A rákot már nem látták. Ki tudja, hova tűnt. Jobbra és balra sötét nyílások ásítoztak, némelyikből dohos pinceszagot sodort ki a húzat. Másutt törmelék és szemét hevert a homályos sarkokban. Nem sokkal odév viszont a folyosó elkanyarodott. Itt már sárgás-fehér tiszta műanyaglapok borították a falakat. Halványfényű falba sűjesztett lámpák tűntek fel. A két fiú most már habozás nélkül haladt előre. A folyosó meglepően hosszú volt és lefelé lejtett. Tudták, már az épület alatt vannak. Vagy talán azon kívül? A folyosó beszűkült, ajtóra bukkantak. Lars közelebb lépett, a két szár nesztelenül félresiklott. Ovális termet láttak. Bútorok nem voltak benne, de a szemközti fal tövében egy ember hevert. Az űrruha színéről azonnal felismerték. Minden veszéről megfeledkezve rohantak hozzá.
Ariel! Ariel!
Arielnek végre sikerült kinyitnia a szemét. Visszatértek a hangok, a fények. Illatokat érzett, hátát nyomta a padló. Ujjai begörbültek. Azokat is érezte. Előbb aprókat lélegzett, aztán egy mélyet sóhajtott.
Szerencsére él!
Mondta valaki mellette.
Lélegzik! Talán magához tér!
Ariel felismerte barátai hangját. Ahogy szeméről lefoszlott a köd, meg is pillantotta őket. Közben érezte, hogy felültetik, hátát egy falnak támasztják.
Még mindig kábult volt, de valamilyen rendkívüli jó érzés fogta el. Édes szédülés, kellemes bizsergés.
Már jól vagyok, suttogta.
Aztán maga is meglepődött, milyen hangosan tudta folytatni.
Itt vagyok, fiúk, de jó, az előbb láttalak benneteket, mikor a sárga ruhás nő bevezetett ide, aztán kimásztam kéz és láb nélkül.
Félre beszél, mondta Don. Gondolod? Lehet úgy volt, ahogy mondja. Lanitán most minden lehetséges, suttogta Lars. Ariel szemmel láthatóan erőre kapott. Nagyokat lélegzett, arca kipirult. Hamarosan lábra is állt, igaz, eleinte támogatniuk kellett.
Hiszen te kimentél a sivatagba,
kezdte Don. Nem vette észre Lars figyelmeztető pillantását. Ne beszélj most erről.
A sivatagba? Ja, igen, de visszahoztak. A vörös hajú, aztán jött az a nő. Utána ott voltam a téren, és jelt adtam nektek. Jelet? Nekünk?
Ezt már Lars sem állhatta meg szó nélkül.
Csak az egyik lábamat éreztem, illetve melső kezemet. Ráadásul menekültetek is előlem.
Don és Lars elhűlve néztek egymásra. A fekete fiúnak hirtelen akkorák lettek a szemei, mint egy-egy kis tányér.
Azt a hatlövetű lézerágyúját, Ariel! Hát te voltál az a rusnya féreg?
Nem tudom, mi voltam, fiúk, de ott álltam veletek szemben. Erre meg is esküdnék. Felül erős fények égtek, és én rajzoltam nektek a földre.
Azt írtad, Ariel, a nevedet.
Lehet, erre már nem emlékszem.
Lars komolyan bólogatott.
Világos a dolog, fiúk. Nem Ariel volt a szuperrák testében, nem is fért volna bele.
Amazok a tudatát vitték bele valamilyen módon, miközben a teste itt hevert maga tehetetlenül, ahol az előbb rátaláltunk.
Nem tudta befejezni mondatát. Ismét megszólaltak a hangszórók. Valahol a mennyezet alatt lehettek elrejtve. Ugyanazt a nyugodt, parancsoló férfi hangot hallották.
Lars, Don, Ariel, gyertek, várunk benneteket!
És az egyik falon zajtalanul feltárult egy ajtó.
Most legalább kiderül minden,
mormolta Don.
Csak fő a nyugalom,
hebegte Ariel.
Menjünk!
Lars indult előre. Ő volt az XB-8-as, a Mariska parancsnoka is. Bizonyos értelemben ő felelős a többiekért is, erre gondolt, és igyekezett legyőzni szorongását. Bármi történjék is most, nekik helyt kell állniuk. Ariel kissé támolygott még. Társai két oldalról megragadták karját. Domban győzött a kíváncsiság.
Talán csak nem falnak fel bennünket,
gondolta, és rántott egyet a vállán. Lars, mint ilyen helyzetekben, mindig most is óvatos volt.
A legfőbb dolog,
emlékezett apja az űrállomás parancsnoka szavaira,
hogy mindig megőrizd a józan ítélő képességedet. Erre pedig csak akkor vagy képes, ha a lehető legtöbb információt szerezted be arról a helyzetről, melybe kerültél.
Na igen, de most egyszerre sok is, meg rémisztően kevés is az információ, ami rendelkezésre áll. Alapjában véve semmit sem tudunk, futott még át az agyám. A keskeny folyosó egyet kanyarodott. A puha hangelnyelő szőnyegen gyorsan haladtak előre. Ariel kezdett jobban lenni.
És ha 8 csápjuk van?
Kérdezte félve, és nagyokat nyelt.
Miféle csápokról zagyválsz?
Intette le Don.
Én azt mondom, olyan aprók, mint azok a kis rákok odakint. 6 lábuk, és antennájuk van.
Teljesen mindegy,
intette le őket Lars komolyan.
Nyilván bármilyen alakot fel tudnak venni. Te magad,
fordult Donhoz,
beszéltél egyel, aki épp olyan embernek látszott, mint mi.
Igaz,
kapott a szón Ariel is.
A 2 fickó, akik engem elraboltak a sivatagból, azok is éppen úgy néztek ki, mintha emberek lennének.
Arielnek torkán akadt a szó. Döbbenten bámult előre. Csak nehezen nyögte ki.
Éppen itt jönnek. Ők azok.
A folyosó kanyarulatában 2 magas férfi jött feléjük.
Normális földi ruhát viseltek, és mosolyogtak.
A karvajorrú, meg a vörös hajú,
kiáltotta Ariel vádlón, és megtorpant. Lars és Don is megálltak, nem tudták, mit tegyenek. Csak az idegenek nem zavartatták magukat. Mosolyogva intettek a fiúknak.
Szervusztok, fiúk! Menjetek csak tovább egyenesen ezen a folyosón. Hamarosan odaértek.
És elmentek mellettük. Nyugodtan, mint akik otthon vannak. Don nagy szemekkel nézett utánuk. Aztán Larshoz fordult.
Csak úgy egyszerűen szervusztok, mintha valahol a földön futottunk volna össze az utcán, és már 10 éve ismernénk egymást. Kik voltak ezek? Ariel, a te ismerőseid. Mindig mondtam, hogy válogatás nélkül ismerkedsz össze mindenféle jött-ment alakkal.
Egy biztos,
sóhajtott Lars.
Kevésbé lepett volna meg, ha 2 tigris sétált volna erre.
Mentek tovább. Hamarosan zárt ajtó állt a útjukat. Tanástalanul néztek össze, aztán Don bekopogott. Egyikük sem várt válaszra, ezért meglepődtek, mikor rejtett megafonból kellemes, lágy női hang válaszolt.
Lépjetek be, fiúk!
Arielnek halványan rém lett, ismeri ezt a hangot. Csak nem a sárga ruhás nő. Beléptek. Egy szobában találták magukat. A falakon képek, rajzok. A padlón néhány fotel. A szemközti fal előtt hosszú asztal. Zöld posztóval a padlóig lefedve. Művirág vázában. És az asztal mögött emberek ülnek. Emberek? Lars arra gondol, legalábbis úgy néznek ki. De gondolatait megzavarják társai hangos kiáltásai.
A sárga ruhás nő! A birgoszi polgármester!
Aztán néma csend lett. Csak Don lihegett izgatottan. Az asztal mögött 3 ültek. Egy csinos, fiatal, barnahajú nő, sárga ruhában. Egy idős, őszhajú, vékony testalkatú férfi, és tőle jobbra egy fiatal, igen rokon szembes arcú fiatalember. Mindnyájan érdeklődve figyelték a fiúkat. Oldalt 2 fotelben ült még egy fiatal pár. Mindketten olajbarna bőrűek, fekete hajúak. Úgy látszott, mintha nem vennének részt az itt folyó dolgokban, kényelmesen üldögéltek, mint a féle pártatlan nézők. A nő mosolygott. A férfi komoly arccal figyelte a fiúkat.
Foglaljatok helyet,
mondta az ősz férfi. Hangjából a fiúk szívélyességet éreztek ki. De vajon nem újabb csapdáról van-e szó? Töprengett Lars. Leültek. Don nem bírta tovább.
Maga a birgoszi polgármester,
dadogta, és kinyújtva igen hosszú ujját, vádlón szegezte az asztal mögött ülő férfira. Amaz nem lepődött meg, de társai sem. Sőt, inkább úgy tűnt, szórakoztatja őket a dolog.
Próbáljátok meg elmondani, mi történt veletek attól a perctől kezdve, hogy űrhajótok leszállt Lanita mellett,
mondta az idősebb férfi. Ő lehetett itt a főnök, mert a többiek nem szóltak. Látszott, az őszes férfi mindnyájuk nevében beszél. Lars már kinyitotta száját, hogy válaszoljon. Maga sem tudta, miért habozott mégis. A jelenlévő felnőttek arcán látta, nagyon várják válaszukat. Miért olyan fontos nekik ez? Aztán arra gondolt, nem adhatják ki magukat az ismeretleneknek. Végül is ki tudja, kicsodák, és mit akarnak úgy igazán.
Nem tudjuk, kik önök,
válaszolta hát keményen, felemelt fejjel.
Még abban sem lehetünk bizonyosak, hogy egyáltalán embereke. Ezért azt hiszem, jobb, ha nem válaszolunk.
Elismerő moraj hallatszott. A fiúk észrevették, hogy az idegenek összesúgtak. A sárga ruhás nő Arielre mosolygott.
Jól válaszoltatok,
mondta az ősz férfi.
Pont ilyen válaszra számítottunk,
szólalt meg végre a fiatalember, és feljegyzett valamit az előtte heverő papírlapra. Don megint nem bírta tovább. Felpattant. Ha fehér bőrű lett volna, most nyilván egészen vörös lett volna az arca a haragtól. Hadonászva kiáltotta Larsnak.
Még ezek kérdezik, mi történt velünk? Hiszen náluk jobban senki sem tudja. Ebben biztosak lehettek. Minden disznóság, ami velünk megesett,
Az ő művük volt, lefogadnám. Az első perctől szemmel tartottak bennünket. Ariel, te érezted is, igaz? Mindenféleképpen próbáltak ijeszgetni bennünket. Néha egészen komoly bajba is sodródtunk. Régen otthagyhattuk volna a fogunkat, ha nem vigyázunk magunkra. És még ők kérdik, mi történt velünk.
Csapkodott karjaival egy kicsit, aztán hirtelen leült, fújtatva a dűtől. Ariel félve pillantott az idegenekre. Megkönnyebbülten látta, hogy egyáltalán nem haragszanak. Sőt, mintha mulattatná is őket Don kitörése. Az oldaltűről fiatal pár hangosan, felszabadultan nevetett. Lars egyre kevésbé értette, mi történik. A szíve eleinte a torkában dobogott, és nyugtalansága továbbra sem múlott el. Ha eszébe jutottak azok a rákok az éjszakában, megborzongott.
Igazad van, Don!
Bólintott lassan, nyugodtan az őszférfi.
Mindenért, ami veletek történt az elmúlt 3 napon, mi vagyunk a felelősek.
Súlyos csend állt be. Még a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani, ha lettek volna legyek a kupola városban. Az őszférfi komoly arccal, de lassan mosolygóssá váló tekintettel figyelte a 3 jó barátot. Lars szólalt meg elsőként.
Akkor azt hiszem, jogunk van megkérdezni, kik önök, és miért tették ezt velünk?
A válasz halk volt, de mindnyájan tisztán hallották.
Az elmúlt 3 nap alatt ti, Lars, Don és Ariel az általános űrhajós képző intézet lanitai gyakorló támaszpontján vizsgáztatok. A vizsga 4 órával ezelőtt ért véget.
Mintha bomba robbant volna fel a kicsiny helyiségben. Óriási hangzavar támadt. A fiúk felpattantak helyükről, gesztikulálva kiabáltak hol egymásnak, hol az idegen felnőtteknek. A legnagyobb hangerőt természetesen Don képviselte. De Ariel sem maradt el mögötte. Lars kénytelen volt beismerni. Lanitai tartózkodásuk alatt ez volt a legmeglepőbb dolog, amit hallottak. Az idegenek közben fegyelmezetten nyugodtan ültek. Úgy tűnt, nem első ízben tanúi hasonló örömkitöréseknek. Mikor a fiúk kissé lecsillapodtak, Lars szólalt meg ismét.
Hát, ha tényleg így állnak a dolgok, azt hiszem mégis némi magyarázattal tartoznak nekünk, most már a vizsgát illetően.
A sárga ruhás nő vette át a szót.
Hogy teljes legyen a bizalom, gyertek közelebb, vessetek egy pillantást az aktába. Nem titkosak, látjátok? Itt a saját kezűleg írott kérvényetek és az önéletrajz, amit beadtatok a Holdi Lunurbói űrhajós képzőintézetnek, és itt a mi meghívó levelünk fotómásolata is. Most már talán elhiszitek, hogy emberek vagyunk, igaz?
Lars lassan bólintott. Az imént látott dokumentumok meggyőzték. Nem valószínű, hogy egy idegen civilizáció lényei, embernek öltözve, előbb megszerzik a Holdról éppen az ő papírjaikat, aztán idejönnek, és napokig bújócskát játszanak 3 16 éves gye, ugyan, mit is beszélek, 3 fiatalemberrel. Ariel buzgón bólogatott. Csak Donról nem hámlottak még le a kétségek.
Itt valami bűzlik,
mormolta félhangon, és az ősz férfira nézett.
Maga a múltkor a birgoszi polgármesterként mutatkozott be nekem, és kardélre akart hányni, most meg...
Kardélre hányni?
Ragyogtak fel Ariel szemei.
Ez bizony az ősidőkben kedvelt büntetés volt.
Az ősz férfi mosolygott.
Azt hiszem, legfőbb ideje, hogy bemutatkozzunk. A fiatal hölgy,
a sárga ruhásra mutatott.
Anita Nilov, a kozmikus pszichológia doktora. Fiatal társam, Izobe Chiefs, csillagász, jó magam pedig, Binne Mortel, kiszolgált, hosszú járatú űrhajós vagyok.
Az asztronautika professzora, az általános űrhajós képző intézet igazgatója, tette hozzá Anita Nilov. Mortel nyilván szerénységből hallgatta el teljes címét.
de azért odaszólt még Donnak.
Ami pedig a birgoszi polgármesterségemet illeti, majd ha rákerül a sor, azt is elmagyarázom.
Kérdezhetek valamit?
Állt fel Ariel.
A vörös hajú meg a karvajarcú férfi, akik engem elraboltak a sivatagban, és erőszakkal visszahoztak Lanitába,
elakadt. De Mortel komolyan bólintott.
Igen, ők is hozzánk tartoznak. Az én utasításomra hoztak vissza, Ariel. Ez is része volt az akciótervnek.
Akciótervnek?
Kérdezte Lars. Chase és Mortel egymásra pillantottak, aztán az ősz férfi nagyot sóhajtott.
No, ideje elkezdenünk. Fiúk, most sorban végigmegyünk az elmúlt napok eseményein. Ehhez tudnotok kell, hogy előre kidolgozott tesztek és veszélyhelyzetek mesterséges felidézésével tarkított gyakorlati alkalmassági vizsgán vettetek részt, tudtotokon kívül. Ez utóbbi tény az egyik alapfeltétele az új vizsgarendünknek, melyet a legnagyobb titokban dolgoztak ki a legjobb földi tudósok, kizárólag a ti kedvetekért.
Köszönjük szépen!
Morogta Don. Mindnyájan nevettek. Erre a fekete fiú is jobb kedvre derült. Mortel folytatta.
Előttetek 3-4 fős csoportokban már töltött itt 3-3 napot 19 fiú és lány. Annyit elárulhatok, hogy közülük sokan szerepeltek rosszul a folyamatos 70-valahány földi óráig tartó vizsgám.
És mi?
Tört ki Arielből a kíváncsiság.
Majd megtudjátok,
kerülte meg a választ Mortel professzor. Lars kért szót.
Akkor ez azt jelenti, hogy mikor mi a hold felé haladtunk 4 nappal ezelőtt, nem is volt az űrszektorban semmiféle mágneses vihar, meteorral sem közeledett?
Persze, hogy nem, mosolygott Anita. Azt a rádió közleményt mi adtuk le, persze az illetékes hatóságok engedélyével. Csak a ti hullámhosszotokon, csak a ti hajótok számára. Az igazi űrforgalom a Mars és a Föld között azóta is zavartalan.
Hát ez szép!
Ingatta fejét Don.
Félre vezettek bennünket!
De a leszállástól kezdve már minden tőletek függött.
Az is, hogy elrabolták a hajónkat!
Pontosan! Most is Anita válaszolt. Az űrszabályzat előírja, hogy a legénység egy vagy több tagjának mindig a hajóban kell tartózkodnia.
Igen, de veszélyhelyzet állt elő,
védekezett Lars.
Társaim nem tértek vissza a megbeszélt időpontra, tehát értük mentem.
Itt követtétek el az első hibát.
Chiefs meglobogtatta egyik papírlapját.
Itt az esetről készült feljegyzés. Az értékelést közösen készítettük, ezért kaptátok az első rossz pontot.
Bizony,
kapcsolódott bele Mortel is.
Lars, neked nem lett volna szabad elhagynod a hajót. Azt még meg tudjuk érteni, hogy két társadat vonzotta a kaland, az ismeretlen, lakatlan kupolaváros látványa. De te, mikor kimentél, magára hagytad a hajót?
Egy piros űrruhás ember integetett,
idézte fel az eseményeket Don, barátját mentve.
Segítségére siettünk, így kezdődött az egész dolog.
Ez nem befolyásolja a negatív eredményt, zárta le a vitát Anita. A hajót elhagytátok, egy rossz pontot kaptatok, de rögtön ezután kiegyenlítettél, Lars, mert egy plusz pontot kaptál azért az üzenetért, amit az űrhajó automata hírközlőjére felvettél. Komoly, igazi katasztrófa esetén ez remekül megkönnyítette volna egy mentőexpedíció dolgát.
Szerintem járna egy jó pont azért is, hogy segítségére siettünk egy ismeretlen embernek,
morogta Don. Mortel csak bajusza alatt mosolygott, aztán ő folytatta.
Menjünk tovább. mikor már bent voltatok a városban, állandóan láttunk és hallottunk benneteket. Talán nem is kell mondanom, hogy Lanitát felkészítettük vizsgáitokra. Minden lehetséges helyen mikrofonok és kamerák százait helyeztük el. Valahol találtatok egy virágot. Azt mi ültettük oda. Elődeitek legtöbbször észre sem vették. Kaptak is érte egy rossz pontot. Ti észrevettétek, és nem bántottátok. Ezt javatokra írtuk.
Na hát, gondolta Ariel. Ezek a vizsgáztatók aféle gondviselésnek tekintették magukat. Mindenről tudtak, amit tettünk.
Haragudni szeretett volna rájuk, de Anita mosolygós tekintetét érezte arcán, és haragja elpárolgott, mielőtt megszületett volna.
Eljött az első éjszaka. Újabb hibát követtetek el.
Mit?
Lásnak kiszáradt a szája, aggódott. Mi lesz, ha nem sikerült a vizsgájuk? Mortel valamit súgott Anitának. A nő kiment a szobából.
Mind a hárman elaludtatok. Nem állítottatok őrséget.
Mortel felemelte mutató ujját.
Bizony, ez is hiba volt. Bajba jutott űrhajósok idegen, ismeretlen területen, ahol, hisz űrhajótok elrablása révén megbizonyosodtatok róla, ellenséges tevékenységet lehetett gyanítani, szóval nagyobb elővigyázatosságra lett volna szükség.
Kinyílt az ajtó. Kerekes asztalkát gurított be Anita a fiúk elé. Ariel felnyögött. Tányérokon gőzölgő leves, mellette szelet sült hús, incsiklandozó főzelékillat, no és kis tálkákon a savanyúság.
Ez igen!
Rikoltotta magáról megfeledkezve.
Végre egy értelmes cselekedet!
Morogta Don, és azonnal nekilátott. Arielnek a szeme is kidüllett az élvezettől.
Köszönjük! Mondta Lars. Jó ideje nem volt semmi a szánkban.
Tudjuk!
Bólintott Chaves.
Sütemény nincs!
Érdeklődött Ariel. Szemtelensége hallatán Anita először felvonta szemöldökét, aztán újra kiment. Hamarosan három tányérral tért vissza. Ariel beszívta a torta illatot, arcán földön túli boldogság tükröződött. Kis ideig habozott, melyik étellel kezdje a sort, majd a leves mellett döntött. Amint a fiúk csillapították éhségüket, Chaves vette át a szót.
Aztán jött az a bizonyos gólyakelepelésszerű hanghatás, meg az óriási lábnyomok.
Mikor maguk ellopták az elektrokocsit, ugye?
Emelte fel ujját figyelmeztetően Don.
Pontosan akkor, mert megint ugyanazt a hibát követtétek el. Mindhárman elmentetek, és őrizetlenül hagytátok a járművet. De ki is javítottátok a hibát, mikor hamar rájöttetek, hová rejtettük, és így visszaszereztétek. Mellesleg nagyon szép plusz értékelést kaptatok azért az ötletért, hogy elektrokocsival vágtok neki a sivatagnak, és segítséget kértek. Láttuk, hogy előbb a lanitai rádióadót is kerestétek. Mindent figyelembe vettünk. Értékeljük, hogy az első perctől kezdve állandóan azon járt az eszetek, hogyan lehetne kiszabadulni ebből a kelepcéből.
Ariel még csak akkor fejezte be az étkezést. Még egy pillantást vetett a tányérokra, nem hagyott-e ott valamilyen szörnyű hanyagság folytán egy falatot. Aztán hátradőlt, és rögtön szebb színben látta a világot. Don is így érezhette magát, főleg miután jót ivott a kozmokólából. Lars igyekezett megőrizni higgadtságát. Tudta, a vizsgabizottságnak még sok-sok észrevétele lesz lanitai tevékenységükkel kapcsolatban. Ismét Mortel beszélt.
Nagyon értékeltük azt az ötletet, hogy a zsilipkapu energiaszolgáltató részlegéből szereztetek akkumulátorokat. Őszintén szólva, ez előttetek csak egyetlen csoportnak jutott eszébe. De azok sem valósították meg a tervet végig, nem mertek nekivágni a sivatagnak. Hallottuk, mit beszéltetek közben az akkumulátorokról. Rájöttetek, hogy azok alig egy hónapja vannak ott. Bizony, azok is részei voltak a vizsgáztatási tervnek. Nem véletlenül kerültek oda.
rögtön gyanúsak voltak.
Helyesed Don élénken bólogatva.
Közben Arielnek támadt némi nézeteltérése egy óriási pókkal. A reakcióját jól értékeltük. Elűzte a pókot. A tesztlapunkon is ez volt a helyes megoldás.
Ariel büszkén kihúzta magát. Most valahogy nem emlékezett arra, milyen iszonyú félelem szorította el a torkát az első pillanatokban, mikor meglátta a feléje közeledő gyors szörnyet.
Azért el kell ismerni, hogy lélektani nyomást gyakoroltak ránk, mondta Lars elgondolkozva. Szinte minden órában történt valami, és soha nem tudhattuk, mi lesz velünk.
Csak kapkodtuk a fejünket.
Ezt persze Don suttogta.
Ettől az évtől új vizsgarend van az űrhajós képzésben,
kapcsolódott a beszélgetésbe Mortel professzor.
A legnagyobb hangsúlyt arra fektetjük, hogy veszélyhelyzetekben hogyan viselkednek a leendő űrhajósok. Ezért kell a vizsgáztatás alatt olyan, a környezettől elzárt, mesterséges körülményeket teremtenünk, ahol ellenőrizhetjük, kibírják-e a jelöltek a rájuk nehezedő fizikai és lelki nyomást. Helyesen vetted észre.
Bólintott Lars felé. Most Chaves folytatta jegyzeteiből felpillantva.
Az akkumulátorház melletti pincében Don és Lars furcsa fényjátékot fedezett fel. Ez is a nyomás fokozására szolgált. Ezt jól elviseltétek, de később Larsnak egyedül nem kellett volna bemennie.
Valami vonzott. Úgy érezte, mintha hívtak volna.
Mentegetőzött a fiú.
Anita találmánya a dolog.
Mortel munkatársnőjére mosolygott.
A kozmikus pszichológia legújabb vívmánya. Különleges rejtett hangeffektusok sugárzása rendkívül rövid időre, amely alatt csak a tudatalatti küszöbéig juthat el. Jól mondom, Anita?
Körülbelül, mosolygott a sárga ruhás nő.
Jó pontot kapott, Don,
folytatta Chaves.
Amiért bement Lars után, és kihozta az eszméletlen fiút.
Akkor kaptam egy pohár vizet,
emlékeztette Lars.
Gyanús eset volt,
vágta rá Ariel.
De szándékosan tettük. Pontosan azért, hogy elgondolkozzatok a dolgon. Mifélék lehetnek azok az idegenek? Jók-e? Vagy rosszak? Milyenek a szándékaik veletek szemben?
Hát, ami azt illeti, nem voltunk elragadtatva azután sem,
felelte Don, és ivott egy kis kólát.
Pszichoérzeti hatás alá vetettünk benneteket. Jó nagy adag akaraterő van benned, Don, mert nem sikerült csapdába csalni.
Ja, igen, ott az üres házban. Egy női hang suttogta a fülembe. Gyere, gyere, Don! De én nem mentem, nem ám!
Az én hangom volt, ismerte be Anita.
Szóval, jó pontot kaptatok érte,
mondta Chaves.
Aztán levezettetek egy remek dedukciót. A patkányokra és az élelmiszerre vonatkozóan. Ez teljesen hibátlan következtetés volt, amely révén élelemhez jutottatok.
Aztán kellemetlenebb dolgok következtek,
fintorgott Ariel.
Mérges gázzal támadtak ránk ismeretlen, jó akaróink.
Csak kábító gáz volt,
felelte Mortel.
De itt is jó pontot szereztetek, mikor lefelé menekültetek. Jó megfigyelés volt, hogy a gáz felfelé terjed, tehát könnyebb a levegőnél. A következő műsorszám a patkány megnövekedése volt.
Szegény Hieronymus,
sóhajtott Ariel.
Kicsoda? Aha, úgy neveztétek el az egyiket. Szóval az a trükk egy mesterséges fénytörésen alapult. A patkány és köztetek egy függőleges légréteget különleges sugárzás révén más optikai tulajdonságokkal ruháztunk fel. Egy apró kristálykép az egész, azt vetítettük oda. Így ti egyre nagyobbnak láttátok a patkányt, az pedig titeket.
Ez az,
ugrott fel Lars.
Egész idő alatt kínzott a kérdés, miért menekült el az állat, mikor már egészen nagynak látszott.
Nyilvánvaló, mert ő meg óriásoknak látott minket.
Dont egyáltalán nem rázta meg a felfedezés. Ajánlkozott, hogy Anita helyett kitolja a szomszéd helyiségbe a kerekes asztalkát az üres tányérokkal. Ariel furcsálta is barátja hirtelen jött segítő készségét. Csak akkor értette meg, miért volt Don olyan készséges, mikor a fekete fiú visszajött a szobába. Fél arca kidudorodott, mint a hörcsök pofája. Nyilván talált még a tálalóban némi ennivalót. Ariel már sajnálta, hogy nem neki támadt ez a remek ötlete.
Aztán éjszaka vetítést rendeztünk nektek. Egyenesen a kupolára vetítettük a képeket.
No igen, nem mondhatjuk, hogy nem gondoskodtak a szórakoztatásunkról,
morogta Ariel.
Megtévesztő volt a dolog,
felelte Lars. Olyan csillagászati jellegű felvételeket és filmeket is láttunk, amelyekből arra következtethettünk, hogy önök, szóval, hogy azok a rejtélyes idegenek, valamilyen másik galaktikus civilizáció küldöttei.
Éppen ez volt a célunk. Így mérhettük le reakciótok helyességét. Ne feledjétek el, a 24. században élünk. Komoly szakértők szerint egyre több jel mutat arra, hogy hamarosan érintkezésbe kerülünk egy vagy több idegen civilizáció egyedeivel. A mi kozmikus tevékenységünk ugyanis rohamos méretekben terjed az űrben. A nagy kapcsolatfelvételt valószínűleg éppen a ti nemzedéketek fogja átélni. Nyilvánvalóan, hogy az első emberek, akik megpillantják az igazi amazokat, űrhajósok lesznek. Lehet, hogy éppen Larsnak, Donnak, Arielnek hívják majd őket.
Ez szép lenne,
sóhajtotta Lars. Chaffs viszont újra elővette tesztlapjait.
Miközben Arielt búcsúztattátok odakin, mi kék színű gázzal töltöttük meg a város némelyik részének légterét. Ugyanakkor erős frekvencia átfedést hoztunk létre, hogy rádió útján ne érintkezhessetek. Tipikus helyzet ez, amely bármilyen idegen bolygón kialakulhat, mágneses vihar következtében, vagy másokból. De Lars és Don porba írott betűkkel közölték egymással gondolataikat. Jó pont. Aztán rájöttetek, hogy a rádiózavarás egy pontból ered. Ennek nyomán le lehet leplezni azt az épületet, ahonnan az egész akciót irányítják. Irányítjuk. Ez még eddig egyetlen előttetek vizsgázó csoportnak sem jutott eszébe. Jót mulattunk Don lélektani ráhatásnak nevezett kiabálásán.
Van olyan jó, mint a pszichoérzeti hatás,
felelte Don. Anita hangosan felnevetett. Don kicsit szégyelte magát. Próbálta felidézni, mit is kiabált ő akkor a rozsdavörös épület előtt, de nem jutott eszébe.
Persze, annak a kiabálásnak semmi értelme nem volt,
fette meg a fiút Mortel professzor.
Gondolj csak bele, Don! Mit értett volna belőle egy igazi idegen civilizáció küldötte? Így hát nem sok haszna volt. Jó volt viszont Lars reakciója a fantom kislánnyal kapcsolatban.
Hiszen rögtön látszott, hogy vetített kép, nem volt nehéz dolgom,
legyintett a fiú nagyvonalúan.
Csak ugyan, a lány fantomképe nem a legsikerültebb. Eddig minden űrhajós jelölt felismerte, és szerzett egy jó pontot. Ezt követően viszont olyasmi következett, amire senki sem számított. Mi sem?
A meteor becsapódás.
Igen, beismerjük, az első percben magunk sem tudtuk, mihez fogjunk. Megzavarta kicsit a terveinket. Ha ti nem határoztok rögtön, nekünk kellett volna betömnünk a rést, titeket pedig arra az időre elkábítottunk volna.
Szóval ismét szereztetek egy jó pontot, szögezte le Anita. Elégedettnek látszott. Gondolatban Ariel már régen megbocsátotta neki, hogy akkor nem segített a fiúkon és rajta sem. No igen, tényleg nem tehetett többet értük.
Azután következett a birgoszi polgármester esete.
Akarta folytatni Chaves, de Don erre nem tudta tűrtőztetni magát. Felpattant, és Morterre merett.
Hát ezt hogyan magyarázza meg, professzor úr?
Térj észre, Don, súgta Lars. Ülj vissza.
Dehogy is ülök,
makacskodott keményen a fekete fiú.
Ez egy csúnya fogás volt.
Morter szemében vidám szikrák lobbantak.
Ne heveskedj, Don. Bár évszázadok óta kutatjuk, mégis oly kevéssé ismerjük a kozmoszt. Könnyen előfordulhat, hogy majd valahol egy ismeretlen bolygón az űrhajósok felfedezik saját múltjukat. Egyre több jel mutat arra, hogy igenis léteznek egymással párhuzamos idők és terek. Nem tudhatjuk, nincs-e több dimenzió, mint az általunk pillanatnyilag ismert négy. És ha vannak, akkor érintkező pontjaik is lehetnek, ahol át lehet kerülni egyikből a másikba. Lehet, hogy erre csak óriási energiamennyiség felhasználása révén kerülhet sor, de lehet, hogy egyszerű véletlen következtében, így tehát nem tudhatjuk. Nem kerülnek-e egyszer űrhajósaink ilyen helyzetbe? Nem jutnak el saját múltjukba, mondjuk a Föld régi történelmi korszakaiba? Egy ilyen jelenetet próbáltunk el Donnal. Szerény színészi képességek és a régi szóhasználat. Néhány korabeli ruhadarab és kellék kellett hozzá mindössze.
Mindössze!
Sóhajtotta Don.
Engem meg a frász kerülgetett.
Mikor túl heves lettél, ártatlan sugáradaggal elkábítottalak, de becsülöm az akaraterődet. Az utolsó másodpercben segítségül hívtad Larsot.
Aztán jöttek a fémrákok.
Lars igyekezett elterelni a szót Don kalandjáról, nehogy a fiú ismét dübeguruljon.
Ezért kaptatok egy jó pontot.
Csapott le rögtön Chaves.
Azonnal rájöttetek, hogy a rákoknak fémből van a páncéljuk. Helyesen következtettetek ebből, hogy robotok.
Na ugye? Nem megmondtam?
Lars és Don egymásnak bizonygatták, hogy ők íme eltalálták, robotok voltak a kis rákok. Aztán elszégyelték gyerekes viselkedésüket, zavartan pillantottak körül. Chaves úgy tett, mintha semmit sem vett volna észre. Nyugodtan folytatta.
Érdekesen fejtegettétek esetleges származásukat. Kizárólag elméleti szempontból azok a lények csak ugyan lehettek a Mars talajában élő, vagy más naprendszerből érkezett küldöttek, és... De rájöttetek, hogy robotok, mivel tömegesen viselkedtek egy időben egyformán. Természetesen rádióirányítás a titka a dolognak. 6000 példány gyártott le kizárólag az űrhajós képző intézet számára, egy földi gyár.
Valakiről megfeledkeztél,
szakította félbe Mortel.
Arielről, aki hősiesen vágott neki a sivatagnak, teljesen egyedül.
Pedig hogy féltem,
szakadt ki a dundi fiúból egy óriási sóhajtás.
Annál értékesebb a teljesítményed, minél inkább féltél,
vigasztalta a professzor.
Messzire eljutottál, ráadásul újabb, terven felüli problémát okoztál nekünk e rokonszenves, fiatal jegyes pár képében.
A professzor az oldalt üldögélő két fiatal felé intett.
Bizony, bajt hoztál a vizsgáztató bizottság fejére,
helyeselte Anita is.
Gilda és Sirá geológiai kutatásokat végzett kinn a Marson, mikor meghallották segélykérő rádióhívásaidat.
Gilda és Sirá röviden elmondták, mi történt velük, hogyan jöttek Ariel nyomán a kupolavárosba. Gilda már nyoma sem volt akkori ijegységének. Sirá homlokáról is elsimultak a ráncok.
Bizony, csak hűlt helyedet találtuk a megjelölt ponton,
mondta Arielnek.
És az elektrokocsit?
Azt nem értem,
szakította félbe Lars.
Hogy a kis rákok miért gyújtottak tüzeket? Tényleg azért, hogy civilizált lények látszatát keltsék?
Pontosan. Jó volt a reakciótok.
Először óvatosan elmenekültetek, látva a patkányok viselkedését. Aztán megpróbáltátok felvenni a kapcsolatot. A matematikai módszer jó és ötletes. Az eddigi jelöltek ugyanebben a helyzetben vagy nem is próbálkoztak, vagy sokkal primitívebben.
Mi meg azt hittük, ez a primitív módszer,
ismerte Eldon.
Nyaggattam is eleget Larsot, találjon ki valami jobbat.
Hallottuk, közben Arielt is visszahoztuk a kupola városba. Anita kikérdezte.
De ő is engem, vágott közbe a pszichológusnő.
Ez is a vizsga része volt. Aztán elkábítottuk a fiút, és egy tudatátvívő berendezése kapcsoltuk az agyát. Ennek révén érzékeny, nagy teljesítményű robotra kapcsoltuk Ariel tudatának egy részét. Így ti,
Mortel most Larsra és Donra mutatott,
anélkül, hogy tudtatok volna róla, kábult és alig-alig reakcióképes barátotokkal, Ariellel próbáltátok a kapcsolatot felvenni. Az ő tudata rejtőzött abban a nagyméretű rákban.
Na hát, Ariel, ne haragudj, te nem ismertelek fel rögtön a rákbőrben.
Tréfádon.
Pedig olyan kétségbe esettem, próbáltam bemutatkozni.
Felelte Ariel.
Ariel megint szerzett néhány jó pontot, mivel ő is igen nagy akaraterőről tett tanúbizonyságot. Tudata önálló próbálkozásait a berendezés erőteljesen elnyomta, csökkentette. Az, hogy ennek ellenére sikerült leírni a porba a nevét, rendkívüli teljesítménynek számít, és úgy is értékeltük.
Chiefs utolsó jegyzetlapjait tette félre. Aztán Mortelre pillantott. A professzor elértette, a fiúkhoz fordult.
Ennyi volt a teszt. Még valamit kell hozzátennem. Értékeltük, hogy aránylag keveset veszekedtetek. Nem haragudtatok meg egymásra komolyabban. Igaz, néha túlságosan elrémültetek, de hamar magatokhoz tértetek. A komolyabb ügyekben közösen döntöttetek, viták és veszekedések nélkül. Nem is tudjátok, milyen fontos ez egy űrhajós expedíció alkalmával. Na és mindig segítettetek egymáson, ha úgy hozta a szükség. Ez igen fontos dolog. Úgy igazán majd akkor értitek meg, ha valódi űrhajósok lesztek.
Kis csend után Ariel szólalt meg cérnavékony hangon.
Hát, azok leszünk.
Anita megint mosolygott. Aztán Chiefs komolyan olvasta egy papírlapról.
A bizottság döntése alapján mindhárom jelölt a maximális 100 pontból 94-et ért el. Így a gyakorlati vizsgát igen jó eredménnyel tette le. Felkérjük őket, hogy egy szóbeli rövid vizsgára utazzanak a Holdra, azt követően pedig október 1-én jelenjenek meg a Lunurbói űrhajós képzőintézetben, amelynek első éves hallgatói lesznek.
Olyan üvöltés tört ki, hogy megremegtek a falak, de talán még a kupola is. Ariel felugrált, Don telitorokkal hurrázott, még Lars sem bírt nyugton maradni. A zajt egy csengőjelzés szakította félbe. Rejtett megafonból szólt a hang.
Rádiófigyelő jelenti a professzornak. A DK-16-os űrhajó 35 perc múlva száll le. Ismétlem, 35 perc múlva száll le.
No, fiúk, ideje szedelőzködni.
Állt fel Mortel.
Hamarosan indultok a Holdra.
És mi lesz a Mariskával?
Kérdezte Ariel.
Milyen Riskával?
Érdeklődött Anita. Nagy szemei még nagyobbak lettek a csodálkozástól.
Hát az XB-8-assal, az űrhajónkkal.
Az már régen a Holdon van, ott vár rátok,
magyarázta türelmesen Mortel.
Azok a fiúk mentek el vele szóbeli vizsgára, akik 3 nappal ezelőtt fejezték be az itteni vizsgát. Ti pedig azok hajóját raboljátok el,
akik most mit sem sejtve landolnak a kupola város mellett.
Már értem,
vigyorgott Don.
Rádió üzenetet kaptak, hogy meteorraj halad át az űrhajók pályavonalán, és kényszerleszálló helyet jelöltek ki nekik.
Pontosan így van,
mosolygott Mortel, és csippentett a szemével.
Hogy jöttél rá?
Siessetek, sürgette őket Anita.
Fel az űrruhákat, legyetek készen létben.
Menjetek csak,
intett Don barátainak.
Rögtön jövök én is.
És Chaves-hez lépett, valamit súgott a férfi fülébe. Chaves komoly arcán lassan egyre szélesedő mosoly jelent meg. Keskeny betonfolyoson szaladtak előre, aztán egy kútszerű aknában vaslépcsőn jutottak fel a felszínre. A betonmező végtelennek tetszett. Csak a sárgás kupola emelkedett ki belőle. Meg a DK-16-os űrhajó. Megfigyelő helyükről a fiúk látták, hogy négy alacsony termetű űrruhás alak hagyja el a hajót, és vonul libasorban a zsilip kapu felé. Az akna, melyben rejtőztek, még 100 méterre sem volt a kis űrhajótól.
Már be is vették a cselt,
újjongott Don.
Chaves vagy valaki más, ki jött integetni, ezek meg ész nélkül rohannak a kupola alá.
Nem emlékeztet ez valamire?
Kérdezte Ariel csípősen.
Úgy rémlik, 3 nappal ezelőtt mi is ezt tettük.
Lehet, hogy valaki maradt a hajóban.
Vélte Lars.
Ha betartották a szabályzatot, ha nem, az első rossz pontot kapják.
Fülhallgatóikban recsenést hallottak. Mortel szólalt meg.
Lars, Don, Ariel.
Itt vagyunk,
válaszolta mindnyájuk nevében Lars.
Amint a DK-16-os legénysége a zsiliphez ér, indulhattok. Mindnyájan elhagyták a hajót.
Értjük. Viszontlátásra a Holdon professzor úr. És köszönünk mindent.
Szerencsés utat. És...
A professzor kis habozás után így fejezte be a mondatot.
Sok sikert, kedves kollégáim!
A kolléga szó hallatára Ariel rettentő büszkén húzta ki magát. Amúgy sem sovány teste, most kétszer olyan hatalmasnak tűnt, amit Don persze nem hagyott megjegyzés nélkül.
Még 2 centit vastagodsz, és teljesen eltorlaszolod az aknát. Itt lejük halálunkat egy betoncsőben, pedig olyan szépen indult az űrhajós karrierünk.
Lars fejét a leszállótér betonmezeje fölé emelte. A távolban a négy alak most ért a zsilip kapuhoz.
Futás! Utánam!
Kiugrottak az aknából, és teljes erőből rohantak a kis űrhajó felé. Mire Ariel is odaért, társai már belül voltak. Lars természetesen azonnal átvette a parancsnokságot. A DK-16-os ugyanolyan sorozatgyártású hajó volt, mint a Mariska.
Ajtót becsukni!
Ajtó zárva!
Hajtómű terhelés alatt! Startra felkészülni!
Felkészültünk, teleszkópok behúzva, műszerek rendben!
Start!
És elszágoldottak.
Képzelem, milyen lehet az arcuk szegény gyerekeknek odalenn a zsilip előtt,
mondta Don. A műszerek között mesterkedett.
Pontosan olyan képet vághattak, mint mi annak idején, 3 nappal ezelőtt. Úgy tűnik, 100 éve volt.
Lars betáplálta a Morteltől kapott pályaelemeiket az automata pilótába, aztán elégedetten hátradőlt.
No, mehetünk. Mit szóltok? Letettük a vizsgát, anélkül, hogy egyáltalán észrevettük volna, miről is van szó.
A legszerényebb számítások szerint is zsenik vagyunk.
Most már csak a szóbeli van hátra. De ott, ha egészen hülyék leszünk is, azt a hiányzó 6 pontot már 4 kézláb is megszerezzük.
4 kézláb is?
Bólogatott sűrűn Ariel.
Éppen úgy, mint Hieronymus,
intett Don az ajtó felé. Ariel pánikszerű gyorsasággal fordult meg.
Majdnem leesett a székről. De még Lars is meglepődött.
A fehér bajuszú patkány ott ült az ajtó előtt. Felemelte az egyik melső lábát, megrázta. Aztán a fiúkra pillantott. Szemében szikrák csillantak, és hirtelen növekedni kezdett. Teste már eltakarta a fél ajtót, akkora lett, mint egy kisebb tigris.
Mama!
kiáltotta Ariel. A vér kiszaladt az arcából. Lars ösztönösen fedezéket keresett. Don úgy nevetett, hogy a könnyei is potyogtak. Még az űrhajó falai is rezegtek bele. Aztán megérintette az egyik műszer, egy vetítőkészülék gombját, és Hieronymus eltűnt. Nyomtalanul.
Pupákok! Chiefstől elkértem azt a kristályt, amiből levetítették nekünk Hieronymus csodálatos átváltozásait. Morteléknek több ilyen is van. Megijedtetek, nem?
Kivette a parányi kristályt, és zsebre dugta. A szája fülig ért.
Képzeljétek, hogy megijeszthetem vele azokat a fiúkat a holdon?
Te már sose komolyodsz meg,
legyintett Ariel elkeseredetten.
Ha valami végzetes hanyagság folytán mégis űrhajós csinálnak belőled egyszer, hát te leszel a galaktika réme. Az idegen civilizációk lényei ész nélkül menekülnek majd a hülye vicceid elől.
Legalább nem fognak unatkozni,
legyintett Don nagyvonalúan, és Larshoz fordult.
Adj rá egy kis gázt, kapitány! Alig-alig vánszorog ez a szekér. Jól mondom, Ariel?
És száguldottak tovább a fekete űrben.